Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének 12. fejezetének a 9-15. Tartó verseit. Pál apostol Római beliekhez írt 12. fejezetének 9-15. Verseiből így szól hozzánk Isten igéjét.
A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretet ne legyetek egymás iránt gyengédek, és tiszteletadásban egymást megelőző. A szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgok, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget, szükségeteikben gyakoroljatok a vendégszeretetet.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei édesatyánk, dicsőítjük és magasztaljuk a te nevedet ezen a mai reggelen. Köszönjük kegyelmed és örökkévaló szereteted, amelyet fiatban, Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk. Köszönjük, hogy ma is bőséggel árasztod ránk szereteted. Ma is tart a te kegyelmed. Köszönjük Istenünk, hogy rólunk is tudsz mindent. Ismert bennünket, és mégis ide hívtál magadhoz mindazok ellenére, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és nem feledkezel meg. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor mi nem tudunk mit kezdeni ezzel a szeretettel. Nem értjük, és nem tudjuk értni. Bocsáss meg, hogy mi más gondolunk szeretetnek. Mi a magunk erőfeszítéséből próbálunk szeretni, érzéseink által, és számunkra sokszor az a fontos, hogy mások szeressenek bennünk. Mennyi mindent teszünk ezért, Urunk. Gyakran felszínesen, képmutatóan, őszintétlenül, álarcainkba burkolózva, vagy éppen érdekből, megfeledkezve rólad. Jó lenne, ha meglátnunk azt a krisztusi szeretetet, amit egyedül te tudsz munkálni bennünk. Segíts meglátnunk, Urunk, hogy a magunk erőfeszítéséből ez nem megy. Mi csak azt adhatjuk tovább, amit tőled kapunk, ami az egyetlen forrásból árad, Jézus Krisztusból. Könyörülj rajtunk, Istenünk, és munkáld bennünk az irántad való szeretetet, hogy így lehessünk mi is egymás iránt figyelmesek, tiszteletadók, fáradhatatlanok a szolgálatban, könyörületesek. Köszönjük, hogy ma is tanítasz bennünket, ma is adsz útra valót, amelyből meríthetünk a hétköznapokban. Szent lelked által nyisd meg szívünket, hogy befogadhassuk igédet. Segíts bennünket, hogy teljes szívből szeressünk téged.
Ha visszaemlékszünk a két héttel ezelőtt ige hirdetésre, akkor fel tudjuk idézni, hogy a 12. fejezetből derül ki, amelyet ma kezdtünk tanulmányozni, hogy a pogány keresztényeknek, tehát nekünk is, mi a feladatunk abban, hogy a zsidók visszataláljanak az Úrhoz. Az előző héten Árpád kifejtette, hogy az okos Isten tisztelet, ami Istennek szánt életünk, hogy Isten tiszteletben éljük az életünket. Ma és jövő héten arról kapunk tanítást, hogyan éljük ezt az életet. Az ige hirdetés fázata egy gondolattérkép, amely segítségével láthatjuk az igében lévő fogalmak kapcsolatát. Nyissuk ki a Bibliánkat Máté evangéliumának 22. fejezetében, és a 22. fejezetben keressük meg a 37-től a 39-ig tartó ige verseket. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. ennek az igének a segítségével és a Szentlélek segítségével közöttetek ezt az üzenetet fogom hirdetni. Az egyik kedvenc mesém a Só című mese. Talán mindenki ismeri gyerekkorából, szülőkorából vagy nagyszülőkorából. Ebben a történetben a király már öreg, és a három lánya közül arra kívánja hagyni a vagyonát, a birodalmát, aki a legjobban szereti őt. Ezért megkérdezi őket, ki hogyan szereti. A legnagyobb azt feleli, hogy úgy szereti az apját, mint a galamba tiszta búzát. A középső válasza az volt, hogy úgy szereti őt, mint nyárban a hűs szellőt. A legkisebb pedig azt mondta, hogy úgy szereti az apját, mint az emberek a sót. Ezt a választ a király nem tudta elfogadni, iszonyú haragra gerjedt, és elkergette a lányát még az országából is. Vajon elgondolkodtunk már azon, hogy miért nem tudta ezt a választ elfogadni a király? Miért lett iszonyú mérges? Miért tartotta jobbnak az előző két választ? Az előző kettő talán hangzatosabb volt, talán szebbnek hatott, talán nem volt mindennapi, mint a só, amely az életünk része. Nélküle az elképzelhetetlen, sőt élhetetlen. Szükségünk van a sóra. Talán ezt a legjobban akkor tudjuk felfedezni, amikor valamilyen diéta miatt kevesebb sóval lehetjük az ételt, vagy egyáltalán nem is tudjuk megsózni. Akkor tudjuk becsülni igazán a sót, amikor a hiányát érezzük, és nem kerek az élet nélküle. A szeretet is olyan, mint a só. Minden napjaink része kell legyen, különben szenvedünk, hiányzik valami, nem érezzük jól magunkat, az élet élhetetlen. A lekcióból olvashatjuk ezt a néhány sort. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Az ige szerint az emberek felé a szeretetünk megmutatkozik a szolgálatkészségben, a tiszteletadásban, a testvér szeretetben, a szükséget látó testvéreinkkel való szeretetvendégségben. Ezt gyakorolhatjuk családon belül, családon kívül, a munkahelyünkön, a gyülekezetben, sorban álláskor, más népek felé, és ezt a példát még sorolhatnánk nagyon-nagyon hosszan. A szeretet megmagyarázására kevés példát hoz az ige. Vajon miért ennyit? A felsorolás nem teljes, ez egész biztos. Olvassunk csak bele a korintusiakhoz írt első levél 13. fejezetébe, a 4-től a 7-ig tartó ige versekig. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fugalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Sok-sok cselekedetet tudnánk a hallottakhoz kötni, de ebben a római levélben csak 4-et ír az ige. Szolgálatkészség, tiszteletadás, testvérszeretet, vendégszeretet. Miért emeli ki ezeknek a példáknak a fontosságát azzal, hogy felsoroltatnak a Bibliában, itt a római levélben? Talán jobban megértjük, ha megvizsgáljuk a szavak jelentését, és azt, hogy hogyan jelennek meg máshol a Bibliában. Egyenként vizsgáljuk meg a fogalmakat. A szolgálatkészség görögül erőfeszítést, fáradást, odaadást jelent. Bizony a szolgálatkészség erőfeszítést, fáradozást, odaadást kíván tőlünk. Ráadásul előzékenyen, másokat megelőzve. Saját életünkben is érezzük annak áldásos hatását, ha előzékenységet, odaadást, szeretetet tapasztalunk, és jobb lesz ettől a napunk, vidámabbak leszünk, mi se szűkölködjünk abban, hogy szolgálatkészek legyünk másokkal. Nézzünk néhány bibliai példát a szolgálatkészségre. A Krónikák 2. könyvének 28. fejezetében olvashatjuk a következőt. Ekkor név szerint kijelölt férfiak álltak elő, és gondjaikba vették a foglyokat. A mezítelleneket mind felöltöztették a zsákmányból, ruhát és sarut, ételt és italt adtak nekik, és bekenték őket olajjal. A gyengéket szamarakon szállították, és elvitték őket honfitársaikhoz Jerikóba, a pálmák városába. Azután visszatértek Samáriába. A győztesek gondoskodtak a legyőzöttekről Isten parancsára. Felöltöztetik őket, enni így nyarnak számukra, bekenik őket olajjal, a gyengéket segítik. Gondoljunk csak bele, hogy a győztesek teszik ezt a legyőzöttekkel. Micsoda példa, micsoda ereje van ennek a példának. Egy másik példa a szolgálatkészségre János evangéliumának 13. fejezetéből szól, a 12-től a 15-ig tartó igeversekből. Jézus, miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Jézus példát mutat ebben a szolgálatkészségben. Az Úr, a Mester, a társadalmilag magasabban álló, a műveltebb, a gazdagabb is megteheti ezt, mert nem a rangtól és a társadalmi státusztól függ a szolgálatkészségünk. A példának lesz ereje, mert mintáló szolgálat többiek számára. A tiszteletadás megbecsülést és tiszteletet jelent, vagyis elismerem valakinek vagy valaminek az értékét, a tekintélyét, és ezt cselekedetekkel is kifejezem iránta. Azt gondolom, hogy az előző bibliai példák is rávilágítanak erre, hiszen a tiszteletemet fejezem ki a másik iránt a szolgálatkészségemmel. A harmadik fogalom a testvér szeretet volt. Görögül a gyülekezet egymás tagjai iránti kapcsolatát jelenti. A zsidók levelében, a zsidóknak írt levél 13. fejezetében olvasunk egy fontos mondatot ezzel kapcsolatosan. A testvéri szeretet legyen maradandó. Bármi történjék is, bármelyik fél hibázzon is, a testvér szeretet maradjon állandó. Állandó pedig úgy tud maradni, hogy szolgálatkészek vagyunk egymás iránt, tiszteljük a másikat. Ez erősíti a testvér szeretetet. Az utolsó fogalom a vendégszeretet volt az igében. Görögül a vendégszereteten kívül a szíves látást, a vendégbarátságot jelenti még. Vagyis valakinek a szíves látását, fogadását. A Bibliában nagyon sok erről szóló igevers olvasható. Néhányat megemlítenék. Az apostolok cselekedeteiből. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át barátságosan megvendégelt. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtokunk kívül, angyalokat vendégeltek meg. És Péter első leveléből. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. A vendégszeretet gyakorlása vonatkozik gazdagra, szegényre, elöljáróra, szolgálóra, vagyis mindenkinek. Mindenkire. Kinek a lehetősége szerint. Figyeljünk szükséges szenvedő testvéreinkre, és gyakoroljuk a vendégszeretetet zúgolódás nélkül. A diakónia pont ezt a lehetőséget adja nekünk a gyülekezetben. Ha segítünk azoknak a testvéreinknek, akiknek szükségünk van rá, lelkileg vagy anyagilag, már sokat tettünk. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a szentekkel vállaljatok közösséget, szükségeikben gyakoroljátok a vendégszeretetet. Az igében olvasottak mind arra mutatnak, azt láttatják meg velünk, hogy a másik ember felé irányulnak ezek a megnyilvánulásaink, cselekedeteink, a másik embernek teszem meg. Valószínűleg azért kerültek felsorolásra ezek a példák a Bibliában, mert világosan kiderül belőlük, hogy a szeretet iránya a másik ember. Tőlem, neki. Erre akarja felhívni figyelmünket az ige, ezt akarja nekünk megtanítani. Az ige beszél ezeknek a szolgálatoknak, szeretetlen nyilvánulásoknak a mértékéről, minőségéről is. Vajon mi az oka ennek? Szolgálatkészségről az, hogy a legyen fáradhatatlan. Ne lankadjunk, tegyük ezt permanensen, mert ha nem így tesszük, akkor felszínessé válhat, elértéktelenedhet, elsiványodhat. A római levél 12. fejezetéből ezt az intést kapjuk. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Legyünk résen, hogy ne az aktuális társadalmi trend, szokás, divat, elvárás határozza meg a mi működési módunkat, hanem az Isten akaratát tartsuk értékrendnek, állandóságnak, amihez igazodunk. Napjainkban sajnos ez nem divat. Elmegyünk többször egymás mellett akkor is, ha látjuk, hogy bajban van a másik, nem adjuk át az ülőhelyünket, nem figyelünk a másik ember igényeire. Csak nekem és azonnal. Ez a napjaink mentalitása. Időről időre vizsgáljuk meg magunkat, hogy ne sodródjunk e felé. A tiszteletadásban egymást megelőzőkedünk. Ne várjunk a másikra. A köszönés örök téma. Ki kinek köszön előre, mikor és hol és miért. Az etikett meghatározza ezeket a szabályokat. Van, aki tudja ezt, van, aki nem, van, aki be akarja tartani, van, aki nem. Ne sértődjünk meg, ha valaki nem tartja be ezeket a szabályokat. Mutassunk példát és köszönjünk előre. Még a gyerekeknek is megtehetjük ezt. A tiszteletadásról eszem jutott egy történet, amit szeretnék megosztani. Néhány évvel ezelőtt az egyik tanítványom anyukája megkeresett engem, és azt kérte, hogy tanítsam meg az ő gyerekét tisztelni, az anyját. Igen csodálkozva néztem rá, és talán meg tudtam vele értetni azt, hogy attól, hogy én naponta többször elmondom a gyereknek, hogy miért kellene tisztelnie az anyját, és vele is elmondatom, attól ez még nem fog megtörténni, semmi nem fog változni az ő életükben. Mert ez egy attitűd, a tisztelet egy attitűd, amit minta alapján tanulunk. Abból, ahogy a szülők egymás között vannak, abból, ahogy a szülők a gyerekek felé viszonyulnak, a szülők a nagyszülők felé viszonyulnak, vagy a gyereket körülvevő felnőttek viszonyulását látja. Ebből fogja megtanulni, hogy mi a tisztelet, ha van mit. Testvér szeretetben gyengédek legyünk, vagyis tapintatosak, figyelmesek, kíméletesek, a másikra érzékenyek, empatikusak. Személyre szabottan szeressünk. Én nem azt élem meg szeretetként, amit te. Geri Csepfen könyvét már sokszor ajánlottuk itt a hirdetésekben, és ezek közül az egyikben a szeretet nyelveket sorolja föl, amikben 5-5 különböztetnek a minőségi időt, a testi érintést, az elismerő szavakat, az ajándékozást és a szívességeket. Ha figyelünk a másikra, megláthatjuk, hogy neki melyik a szeretet nyelve, mikor érzi úgy, hogy őt szereti valaki. Más perspektívák jelennek meg az életünkben, ha gyakoroljuk a testvér szeretetet. Új kórkép van kialakulóban, ez pedig a szeretet hiány. Ez a posztmodern kor hozadéka. Az oka, a keletkezésének oka, a megváltozott értékrend. Mindenki csak kapni akar pénzt, hatalmat, autót, szeretetet, és pedig minél többet, és minél gyorsabban. Adni viszont csak akkor, ha neki van rá ideje, hogyha van hozzá kedve. Hogyan keletkezik a szeretet hiány? Már gyerekkorban sokszor arra koncentrálnak a szülők, hogy a gyerekük sikeres legyen. A lehetőségek megteremtése, megadása közben elfelejtik, hogy akkor tesznek legtöbbet a gyermekükért, ha szeretik, és ki is mutatják. Az a gyerek, aki nem érzi a szülei szeretetét, és lehet, hogy pont amiatt, mert nem az ő szeretet nyelvén szólunk hozzá, nem tanulja meg a szeretet természetét, és így nem tudja továbbadni a saját gyermekének. Általában a gyerekek akkor kapnak elismerést a szülőktől, ha valami jót, hasznosat tesznek, és így abba a csapdába jutnak, hogy meg kell felelnie ahhoz, hogy őt szeresse valaki. Az a felnőtt, aki gyerekkorában nem tapasztalta meg ezt a szeretetet, mindent megtesz azért, hogy szeressék. Vállalja a megaláztatást, befolyásolható, zsarolható lesz. Egy idő után testi tünetek is jelentkezhetnek. Mózes 5. könyvének 10. fejezetében találunk egy mondatot, amely megértésével talán megkönnyíthetjük a saját magunk dolgát. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. Ezt mondta az Úr, minden parancsolata a mi javunkat szolgálja. Minden parancsolata a mi javunkat szolgálja. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár letegszel, akár fölkelsz. Nagyon a szívünkre helyezni az Úr, hogy a gyermekeinknek és másoknak tanítsuk meg a parancsolatokat, mutassuk meg, hogyan élhetjük azokat. Ragaszkodjunk a jóhoz, a jó pedig számunkra az Isten parancsolata, mert a javunkat szolgálja. A szeretet ne legyen képmutató, int bennünket az ige. Nagyon szép a magyar nyelvünk, hiszen a szó, hogy képmutató, láthatja velünk a tartalmát. Másképet mutat valaki, mint ami állat mögé bújik. Nem akarja, hogy a valóságát lássuk. Hogy lehet a szeretet képmutató? Például számító módon szeret. Azért csinálja, mert valamilyen érdeke fűződik hozzá, és ezt el akarja tenni. Nem Istennek akar tetszeni, hanem az embereknek. Ha képmutató, őszintétlen, színlelő a szeretetünk, abba belefáradunk. Kiégünk, hiányt élünk meg, előbb-utóbb megbetegszünk. Milyen csodás az Isten terve, hiszen jól látható, hogy csak Isten útmutatását megértve, betartva tudunk kiteljesítő életet élni. Mutassuk ki szeretetünket az Úr felé is. Legyetek lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. Szolgáljunk az Úrnak, akkor is, amikor reménységben, reményteli helyzetben vagyunk. Akkor örvendezzünk és legyünk hálásak, segítsünk másokon. És akkor is szolgáljunk az Úrnak lélekben, amikor nyomorúságban érezzük magunkat. Bár ezt az élethelyzetet nagyon sok szinten megélhetjük, onnantól kezdve, hogy letört a körmöm, hogy nézek ki és mit szólnak hozzá, a betegségen, szegénységen át a kitaszítottságig. Lehet ez lelki és testi nyomorúság. Nagy szükségünk van ezekben a helyzetekben a testvér szeretetre, a közösség támogató erejében, szükségeinkben pedig a vendégszeretetre, diakóniára. Legyünk kitartók ebben a helyzetben, biztat bennünket az ige, és bízzunk Istenben. Imádkozzunk álhatatosan. Leborulva legyünk az Úr előtt mindenkor, minden élethelyzetben, mert ezzel is kifejezhetjük szeretetünket Isten felé. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második ehhez hasonló. Szeresd vele barátodat, mint magadat. Szeretett szolgálatunk van embertársaink és az Úr felé. Tesszük ezt, hogyan tesszük, ez mind rajtunk múlik. De kanyarodjunk vissza egy kicsit a meséhez. A történet folytatásában a legkisebb királykisasszony feleségül megy némi bonyodalom után egy királyfihoz, aki megtudva a felesége sorsát, segíteni akar neki, és meghívja az apósát egy ebédre. Minden étel sótlanul tesznek elé. A király akkor döbben rá, hogy mit jelent úgy szeretni, mint emberek a sót. Rájön, hogy a só fontos része az életének, hiszen étrevétlenül, de rendíthetetlenül ott van az ő életében, és a mi életünkben is, és csak akkor derül ki, hogy mennyire hiányzik, amikor nincs. Így vagyunk a szeretet megnyilvánulásokkal is. Ha ott van, egy idő után már észre sem veszük, természetessé válik, hogy kimosva, kivasalva ruhánk, hogy kitakarítva a környezetünk, hogy elénk teszik az ételt, hogy átveszik tőlünk a feladatot, ha nagyon fáradtnak látnak bennünket, hogy ránk mosolyognak, hogy átölelnek, hogy előrendelnek, hogy előre köszönnek, hogy segíteni akarnak. Pedig ez a szeretet. Azoknak a pici döntéseknek a sora, amely abban a pillanatban születik meg, amikor fáradtan vagy fejfájósan főz nekünk valaki, kitakarítja a házat, a gyülekezeti termet, ránk mosolyog. Ezt választja. Úgy dönt, hogy megcsinálja akkor is, ha beteg, ha fáradt, ha haragszik ránk, ha megbántottuk, ha türelmetlen, ha elege van mindenből. Ezért tiszteljük őt, és szolgálatkészek vagyunk mi is. A szeretet egy döntés. Döntéseink sorozata, nem pedig érzelem. Ezt az ige hirdetésre készülve értettem meg igazán. A szeretetben minőségi változást tudunk elérni, ha az ige szavaira hallgatunk, s fáradhatatlanul, gyengéden, egymást megelőzve szolgáljuk embertársainkat, és lélekben buzgón szolgáljuk az Urat reményteli időszakokban, és nyomorúságosnak ítélt életszakaszainkban is, álhatatos imádkozó élettel. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. János evangéliumának 16. fejezetében pedig ezt olvashatjuk. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Betehetnénk a kérdést, ki taníthat meg bennünket szeretni? A válasz egyértelmű, Jézus. Milyen az a szeretet, amivel Jézus szeretett bennünket? Isten példát adott nekünk, hiszen egyszülött fiát adta értünk. Jézus, aki maga volt a szeretet, megmutatta, milyen az, hogyan szeressünk. Milyen jellemzői voltak Jézus szeretetének. Teremtő, mozgósító, tevékeny, példaadó, motiváló, megbocsátó, szelíd, erős, megelőlegező. Számomra a legmegrázóbb, s egyben a legszebb példát szeretném ideidézni, megmutatva, mire képes a szeretet. Zákeus történetét mindannyian ismerjük, Lukács evangéliumából. Néhány mondatot idéznék ebből. Ért ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyáján zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Ugye Zákeus fővámszedő volt, megvetett volt a foglalkozása miatt. Jézus mégsem a vámszedőt, a bűnös, a megvetni való embert látta benne, hanem Ábrahám fiát. Jézus megelőlegező szeretete megváltoztatta ezt az embert, az egész életét. Ez a szeretet ereje. A szeretet nem történés, hanem tettekben, áldozatos cselekedetekben nyilvánul meg, ezt látjuk a Golgotában. A keresztény ember szeretete is ilyen kell legyen. Nem felületes értelemhullámzás, hanem tettekben, cselekedetekben megnyilvánuló. Azokat is szereti, akiket nem könnyű szeretni. Isten segít nekünk ebben, hiszen a Galatákhoz írt levélben olvashatjuk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. A szeretet nem olyan tulajdonság, amit birtokolhatunk, hanem a lélek gyümölcse. Isten ma is gyógyít bennünket. Esélyt ad arra, hogy megtanuljunk szeretni. Bár sokszor elbotlunk, elbukunk, töredékesen tudjuk csak csinálni, mégis tegyük a tőlünk telhetőt. Merítsünk erőt Jézus példáiból, és az Jézusból. Amen. A helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk a 119. Zsoltár néhány versével. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követnek el álnokságot, hanem az ő útján jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bár csak álhatatosan járhatnék az utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Biztos szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet, megtartom rendelkezéseidet, nehogy el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne védkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkan felsorolja szád minden döntését, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmérkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre. Értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmérkedjem csodáidon. Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem igéddel. Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. Ragaszkodom intelmeidhez. Uram, ne engedj meg szégyenülnöm. Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem. Uram, igéd örökké megmarad, szilárdan akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Sosem felejtem el utasításaidat, mert azokkal értetsz engem. Tied vagyok. Szabadíts meg. Amen.
Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.